Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kérlek benneteket, testvéreim, hogy foglaljátok el helyeteket. A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön a mi mennyei atyánktól, aki itt van közöttünk, Szent Lelke által. Hallgassuk meg együtt Máté evangéliumának 27. fejezetéből, a 31. verstől az 50. versig tartó igeszakaszt, amely elmondja nekünk Jézus Krisztus megfeszítésének és halálának történetét. Tekintettel arra, hogy az igeszakasz hosszabb, kérlek benneteket, testvéreim, hogy helyeteket elfoglalva, alázatos és nyitott szívvel hallgassuk meg Isten igéjét. Máté evangéliuma 27. fejezet, 31. versétől az 50. verséig így van megírva az Isten igéje. Miután kigúnyolták, mármint Jézust, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet. Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz koponya helynek neveznek, epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni. Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Azután leültek ott, és őrizték. Feje fölé függesztették az ellene szóló vádat, amely így szólt: ez Jézus, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Akik elmentek mellette, a fejüket csóválva káromolták, és ezt mondták: te, aki lerombolod a templomot és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten fia vagy, és szállj le a keresztről. Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon most le a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: Isten fia vagyok. A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, Éli, láma sabachthani, azaz: én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak: Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte, és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Adja meg az Úristen, hogy megérthessük ebből az igéből az ő üzenetét számunkra, és ez az üzenet váljék evangéliummá az életünkbe, hogy legyünk annak ne csak hallgatói, hanem megcselekvői is. Gyertek, testvéreim, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, azon a nagypénteken valami olyasmi történt, ami számunkra felfoghatatlan. Igazságtalanul, koncepciós perben elítéltek valakit, aki igaz volt, aki jót tett, aki Istent mutatta be nekünk, aki Isten volt maga, és aki Isten ma is, de őt az emberek, vagy mi magunk keresztre feszítettük. Urunk Istenünk, ez a mély pontja az emberi történelemnek, nagypénteknek a tragédiája, aminek mi is részesei vagyunk. Olyan könnyű azt mondani, hogy régen volt. Olyan könnyű azt mondani, hogy a farizeusok és a vének. Könnyű azt mondani, hogy a zsidók és a rómaiak. De Urunk Istenünk, mi keresztjének itt állunk előtted, és őszinte, tiszta szívvel valljuk, hogy bizony a mi bűneink miatt is szenvedtél. A mi életünk miatt is halált kellett megérned. A mi dolgaink miatt is keresztre lettél feszítve. Úgy állunk itt ezen a nagypénteken, Urunk, hogy bűnbánat van a szívünkben. Bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg az engedetlenségeinket, a lázadásainkat ellened. Bocsáss meg a szeretetlenségünket. Bocsáss meg, amikor elfordultunk tőled, amikor nem rád figyeltünk. És kérünk arra, hogy ezen az Isten tiszteleten, Urunk Istenünk, hozd elénk azokat a dolgainkat is, amelyeket nem is tudatosan, de mégis téged megbántva követtünk el. Nyisd fel a szemünket erre, hogy tudjuk azokat is eléd hozni. Mert Urunk, megtanultuk és érezzük, tudjuk, hogy bűnbánat nélkül nincs bűnbocsánat. Akarjuk megbánni előtted azt, ami nem tetsző neked. Akarjuk, Urunk Istenünk, a te tetszésed szerint élni az életünket. Segíts meg bennünket ebben. Kérünk, hogy szóljon az ige, kérünk, hogy lelked által te munkálkodj egyen-egyenként a szívünkbe. Te mondd el azt, amit az emberi szavak nem tudnak elmondani. És te jelensd ki azt, amit emberi értelemmel talán fel sem tudunk fogni. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, áld meg Isten tiszteletünket. Krisztusért. Amen. Az az ige, amelyet Isten erre a mai alkalomra a szívemre helyezett, megtalálható a már felolvasott ige szakaszban, a Máté evangéliumának 27. fejezetében a 45. verstől az 50. versig megírva eképpen. 12 órától kezdve 3 óráig sötétség lett az egész földön. 3 óra tájban Jézus hangosan felkiáltott. Éli, Éli, lama sabachthani, azaz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Néhányan az ott állók közül, akik hallották ezt, így szóltak, Illést hívja. Egy közülük azonnal elfutott, hozott egy szivacsot, megtöltötte ecettel, nátszára tűzte és inni adott neki. A többiek pedig ezt mondták, hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megmentse. Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott, és kilehelt a lelkét. Kedves testvérek, erre a nagypénteki Isten tiszteletre, amikor készültem, akkor az ige hirdetésnek azt a paradoxon címet adtam, hogy elhagyatva az Isten kezében. Kb. 2 évvel ezelőtt volt, amikor újra megnéztem a Passió című filmet, a Mel Gibson féle Passió című filmet, és annak kapcsán olvasgattam egy kicsit a filmről, illetve a filmben játszó Jim Caviezelről, és egy nagyon szép idézetet találtam tőle, ami nagypéntek kapcsán most újra megérintett engem is. Sok ember a világon csak a feltámadást, az új kezdetet, az új életet szeretné megtapasztalni. De a feltámadás, új kezdet, az nincs szenvedés nélkül. Azonban a szenvedésben is ott van az Isten. És a szenvedésben szenved ő maga is. Szenvedett Krisztussal és szenved velünk is. A szenvedésben Isten önmaga mélyebb megismerésére hív bennünket. Nagypéntek a szenvedéseknek a ne továbbja. Jézus Krisztus szenvedéseinek a csúcspontja. Ember és Isten szenvedéseinek a legmélyebb pontja. Az a nap, melyen az emberiség eléri azt a mélypontot, amelyben maga akarja megölni az Istent. A nagypéntek szenvedései azonban talán nem meglepő, de hogy nem egészen a nagy héten kezdődnek. Nem is Jézus színrelépésekor kezdődik a nagypénteki szenvedés, nem a farizeusok, a vének, a saját igazságuk beteljesedését akaróknak a kötözködéseikor kezdődnek a nagypénteki szenvedések, hanem sokkal korábban. Nagypéntek szenvedései már az Édenben elkezdődnek. Akkor, amikor Ádám és Éva a sátán biztatására szembefordul az Istennel. Tudjuk jól, hiszen ismerjük a történetet, hogy Isten megbünteti mindegyiküket. Ádámot is, Évát is, a sátánt is, de közben, és talán erről sokszor el szoktunk felejtkezni, Isten maga is beáll a megbüntetettek, a szenvedők közé a sorba. Mert hogy Isten maga is büntetést él meg, büntetést szenved el. Az emberiség egész történelme folyamán, de különösen is nagypénteken. Eszembe jutott ennek kapcsán, hogy beszéltem már olyan szülőkkel, akik a saját nevelésük kapcsán meg tudtak engem nagyon lepni, pozitív értelemben. Ezek a szülők igyekeztek a saját gyerekeiket nagyon következetesen nevelni, és pedagógiai módszereket betartani a szeretetük mellett, és mesélték, hogy amikor rossz a gyerek, akkor ugye először próbálják csendesen arra fegyelmezni, hogy tegye a jót, aztán már kevésbé csendesen, kicsit erőteljesebben, és bizony van, hogy eljut odáig a párbeszédő beszélgetés, vagy a történések, hogy oda kell csapni, vagy a kezére, vagy a fenekére, de hogy néha el kell, hogy csattanjon egy pofon. És amikor a pofont követően a gyermek keserve sírásra fakad, és itt döbbenek én meg, akkor a szülő elmegy onnan, vesz egy fordulatot a történet, és a szívembe válj ez az esemény, ő maga is sírásra fakad. Mert neki is fáj, hogy meg kell ütni a gyerekét, le kell szidni a gyerekét, rendre kell utasítani a gyerekét, de tudja, hogy ez a következetes nevelésének az eszköze. Tudja az, hogy ezt most kell megtenni, most kell nyesegetni a vadhajtásokat, mert később már nem biztos, hogy lesz rá módja és lehetősége. Igen, sokan vitatják azt, hogy meg szabad-e ütni a gyereket, de maga a Szentírás beszél arról, hogy nem árt, ha a kellő pillanatban, a megfelelő időben bizony oda van csapva a fenekére egy kicsit, hogy érezze, hogy elérte azt a határt, amin nem szabad túlmenni. Nem düböl fakadnak ezek a pofonok vagy ütések, és nem mértéktelenül, de éreznie kell annak a gyermeknek, hogy a tettének, a szavainak következménye van. És ez olyan szépen példázza nekem azt, hogy Isten hogy van jelen a büntetésben, a szenvedésben. Istennek is fáj az, hogy meg kell büntesse Ádámot és Évát. Neki is fájt, hogy többé nem olyan közvetlen az a kapcsolat, mint amilyen volt, mint amilyen a bűneset előtt volt, de tudta, hogy ezt meg kell tennie. Meg kell tenni, mert az Isten jósága és tökéletessége nem hagyhatja a bűnt büntetés nélkül. Nem a szeretetnek a megvonása volt ez, mint ahogyan a szülő esetében sem az. Csupán tanítani akarta nekik, hogy a tetteknek igenis van következménye. Tudta azt is, hogy ezt az elszakítottságot, ahova Ádám és Éva került, az csak ő maga, az Isten hozhatja helyre. Ádám vagy Éva a maguk tökéletlenségében nem tudják ezt a tökéletes állapotot, azt a tökéletes kapcsolatot helyreállítani, ami volt, amit ott az Édenben megéltek. Isten már akkor tudta, hogy ő maga is rettenetes árat fog ezért fizetni. És ez a rettenet pedig nagypénteken következett be. És ami a leghátborzongatóbb ebben az egészben, az az, hogy Isten kiszolgáltatta magát az embernek. Emberek által engedi Isten megtörténni a kiengesztelődést. Emberek által, de Isten akaratából történik az, hogy Isten áldozatot hoz Krisztusban, Krisztus által, azért, hogy a kapcsolat közte és köztünk rendeződjön. Mint hogyha Józsefnek profétikus szavai nyernének értelmet, vagy teljesednének be. Ugye azt mondta József a testvéreinek, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Akkor ott az emberek rosszat terveztek, megölni akarták Jézust, meg is tették, De Isten terve jóra fordította azt, mert a nagypéntek után eljött a húsvét. Eljött az a nap, amikor a halál legyőzetett, és Isten diadalma győzedelmeskedett. Igen, de nagypéntekben, az emberiség történelmében Isten maga is szenvedett Krisztussal együtt, a mi emberi engedetlenségünk miatt. Isten szenvedett Krisztussal együtt helyettünk. Ahelyett, hogy bennünket büntetett volna a teljes elszakítottsággal, Isten Krisztust büntette meg. Isten szenvedett Krisztussal együtt értem, és értünk, hogy kiengesztelje önmagát, hogy visszaállítsa azt a kapcsolatot, ami volt, hogy magához tudjon ölelni bennünket, és egyáltalán kapcsolatunk lehessen ő vele, üdvösségünk lehessen ő benne. Krisztus megéli a kereszten a legnagyobb mélységet. Így kiált fel, én Istenem, miért hagytál el engemet? Miért hagytál el? Amikor ezt olvastam, soha eddig nem történt velem, de most így belém csapott egy óriási kérdést. Lehetséges, hogy Isten elhagyta Krisztust? Lehetséges az, hogy Isten egy ponton ott a nagypénteki szenvedésben nem volt ott? Lehetséges az, hogy Krisztus egyedül volt a kereszten? Pontosan a legnagyobb szükségben, akkor, amikor egyébként is mindenki elhagyta őt, akkor, amikor az egyetlen támasza az Atya volt, és az Atya lehetett volna. Akkor, amikor testileg haldoklott, akkor lelkében is el kellett szenvednie a megsemmisülést, az Isten nélküliséget, a pokolt. Valahogy nagyon fájdalmas, de nagyon fontos ez a kérdés, mert ha Isten elhagyta Krisztust a kereszten, ha őt nem kímélte meg ettől a pokoltól, akkor az azt jelenti, hogy bennünket is elhagy az Isten. Van olyan, hogy elhagy bennünket az Isten. Valahogy minden porcikám tiltakozik ez ellen. Valahogy az agyam minden kis rezdülése kiabálja, hogy nem, ilyen nincs. Ilyen nem lehet. Az Isten nem ilyen. Én nem így ismerem az Istent. Nem akarom ezt elhinni. Nem akarok Istenben csalódni ilyen módon. De hiába tiltakozom ez ellen, hiába nem akarok esetlegesen Istenben csalódni, ott van benne a Szentírásba, hogy valahogy, valamiféleképpen, ez mégis megtörtént. Nem tudom, hogy hogyan, nem értem, hogy hogyan, és ellentmond mindannak az ismeretnek, amit tudok az Istenről, de Jézus belekiabálta ezt a fájdalmat az emberiség történelmébe. Nem tudom, hogyan történt ez meg, azt viszont tudom, hogy miért. Azért kellett ezt Krisztusnak megélnie és elszenvednie, azért kellett ezt az elhagyatottságot, ha nem is hosszú ideig, de elhordoznia, hogy nekünk ne kelljen ezt elszenvedni. Azért szenvedte el Krisztus az Isten nélküli állapotot is, hogy aztán nekünk azt tudja mondani, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Veletek vagyok. Ez azt jelenti, soha el nem hagylak titeket. Ez azt jelenti, nincs olyan pillanat az életetekbe, hogy ne lenne veletek az Isten. Azért kellett elszenvednie, hogy nekünk legyen lehetőségünk ebbe a biztos ténybe kapaszkodni, hogy az Isten soha nem hagy el. Isten soha nem hagy el bennünket, azért nem, mert Krisztus már elszenvedte helyettünk ezt a borzalmat. Jézus Krisztus pokolra szállt, abba az állapotba került, belépett oda, ahol azzal találkozunk, amitől a legjobban félünk. Nem csak az elmúlásba lép be Jézus Krisztus, hanem abba a félelmetes helyzetbe, amelyről azt kívánjuk, hogy bárcsak elmúlna, soha ne lenne, de ami nem múlik el. Mert a pokol a megrekedt időbeliség, a pokol az az Isten hiánya. És ez a belépés, ebbe a pokolba, az istentelenségbe való belépés megrengeti a földet. Megrendülnek az alapok, a sziklák megrepednek, És nem csak arról van szó, hogy Jézus harmadnapon úgy támad fel, hogy kikerüli a halált, hanem arról, hogy a pokolra szállásával legyőzi a halált. Legyőzi a tehetetlenséget. És ez a győzelem nekünk ki utat mutat. Ez a győzelem nekünk reménységet ad. Ez a győzelem azt mondja, hogy a testi halál csak egy pont az életünkbe, de van tovább. Van reménység, van élet tovább, hiszen Jézus Krisztus legyőzte a halált, és nekünk nem kell ezt a borzalmat elszenvedni. Beleborzongtam, testvérek, abba a felismerésbe, hogy Isten jobban szeretett engem, jobban szeretett bennünket, téged és mindannyiunkat, mint önmagát. Úgy szeretett akkor ott a Golgotai kereszten bennünket, hogy önmagát adta a halálra Krisztusban, értünk. Önmagát áldozta fel, értünk. Önmaga élte meg az önmaga nélküliséget. Ez az, ami érthetetlen, de mégis valóság. Isten jobban szeretett bennünket önmagánál. Önmagát engedte keresztre feszíteni, ahelyett, hogy bennünket kitagadott volna, vagy megtagadott volna. Mindent elviselt, még az elhagyatottságot, a testi-lelki halált is átélte azért, hogy nekünk ne kelljen ezeket elszenvedni. Nincs olyan élethelyzet, amiben Isten ne lenne ott velünk, Krisztusnak ezért az áldozatáért. Eszembe jutott egy nagyon egyszerű kis példa erre, valami kis emberi, amivel talán közelebb jöhet ez a történet hozzánk. Amikor a szüleink keményen dolgoznak, és megkérdezzük őket, de miért teszitek? Miért nem pihentek? Miért nem adjátok már, hagyjátok már egy kicsit abba, ha nem is hagyjátok, vagy adjátok fel, de miért nem pihentek meg egy kicsit? Akkor rendre az ő válaszuk az szokott lenni, hogy értetek a ti előre meneteletekért, hogy ne kelljen nektek elszenvedni azokat, amiket mi elszenvedtünk. Azért, hogy nektek könnyebb legyen, azért, hogy nektek másabb legyen. Persze Krisztus áldozatához képest az övéké még mindig nagyon kicsi, de valahogy így érzem magamban megértetnek, vagy jobban megértetnek ezt a történetet. Értünk, azért, hogy nekünk ne kelljen, azért, hogy nekünk jobb legyen, azért, hogy nekünk másabb legyen. És ott van nagypéntek nagy kérdése, van-e értelme a szenvedésnek? Volt-e értelme Krisztus szenvedésének? Egészen bizonyosan volt, hiszen Isten a mi megváltásunkat végezte el benne. Ő miatta, az ő szenvedése miatt van az, hogy mi atyánknak szólíthatjuk az Istent. Imádkozhatunk így, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Lehet vele közvetlen kapcsolatunk. Nem kell semmiféle más közben járó Krisztuson kívül, hanem egyenes út vezet bennünket az Istenhez Krisztusban. Krisztusra tekintve, mint aki bűnhődött helyettünk, az Isten megbocsátja nekünk a vétkeinket. Ha megbánjuk azokat, akkor van rá bocsánat. És azt mondja Isten nekünk is, mint a parázna asszonynak, hogy állj föl, és többé ne vétkezzél, de menj tovább az életed útján. A bűneid megbocsáttattak Krisztusért. Életünk és örök életünk lett. Isten hosszú távon gondolkodik, nem csak ebben a földi életben, hanem az után is. És megszerezte nekünk azt az örök életet, amiben boldogságunk lehet. És ott a következő kérdés. Rendben van, de van-e értelme az emberi szenvedésnek? Egészen bizonyosan van, még ha sokszor nem is látjuk az értelmét. Hiszen Krisztus szenvedés történetén keresztül láthatjuk erre a kérdésre a választ. Bár nagyon sokan elhagyták, azért voltak néhányan, akik mellette maradtak, és jelenlétükkel vigasztalták őt. Más és mélyebb lett az a kapcsolat Jézus és Mária között, Jézus és János között, Jézus és Mária Magdolna között. Más és mélyebb lett a közöttük való kapcsolat. Persze mondhatjuk azt, hogy igaz, de mégsem tudták őt megmenteni. De Isten meg tudta őt menteni. Isten életre tudta hívni. A szenvedésben nem csak a szabadulása fontos, hanem a szenvedés közben megtett út és a szenvedés közben eltöltött idő is fontos. Talán vannak olyan élethelyzeteink, amiben elhagyatva érezzük magunkat, magányosnak, ott legbelül a szívünk mélyén. Hiába van ott a család, hiába vannak ott szeretteink, mégis azt érezzük, hogy nem tudnak segíteni. Nem tudják megválaszolni a mi kérdéseinket, a mi küzdelmeinket, nem tudnak bennünket egy ponton túl kísérni. De Jézus kereszt halála lehetővé tette számunkra azt, hogy Isten viszont ott van. Isten viszont tud bennünket kísérni. Isten viszont meg tud bennünket menteni. Isten viszont életre tud bennünket kelteni. Isten viszont át tud bennünket kísérni a testi halálból az örök életre. 2 évvel ezelőtt az egyik barátnőmmel voltunk Spanyolországban, és jártuk végig, majdnem végig az El Camino-t. És olyan érdekes volt, hogy amikor megérkeztünk az út végére, Santiago de Compostela-ba, akkor nem volt bennem öröm, hanem az volt bennem, hogy mi lesz ezután. Mert hogy megértettem azt, ami ehhez az igéhez nagyon kapcsolódik, hogy nem a cél feltétlen a fontos. Persze örömet okoz az, hogy itt vagyok, és mögöttem van egy út, amiben nagyon sokat tanultam. De az út maga, az ott eltöltött idő, az sokkal, de sokkal a fontosabb. Mert nagyon sok minden történik azon az úton, bennem, a szívemben, a lelkemben. Az idő alatt, amíg az utat járom, az Isten formál. Az idő alatt, míg a szenvedésben vagyunk, a szenvedés útját járjuk, addig az Isten formál. Nem hagy el, hanem történnek bennem az események. A szenvedés útjain, amikor már semmi emberi kapaszkodónk nincs, amikor a saját harcainkat magunknak kell megharcolni, és a kérdéseinkre a választ magunknak kell keresni, amikor szembe kell állni a 21. század kajafásaival, vagy pilátusaival, akik tisztességtelen harcokat vívnak, vagy gerinctelenek, és nem merik fölvállalni a konfliktusokat, amikor emberek elhagynak bennünket, akkor egyetlen lehetőségünk marad, maga az Isten. És nézzük meg, hogy Krisztus a szenvedés közepette eljutott odáig, hogy ki tudta azt mondani, ami újra és újra megdöbbent bennünket, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, mert ők még nem tudják az élet igazi értelmét, az élet igazi értékeit. Ők még csak azt tudják, hogy a saját igazságuknak szerezzenek érvényt bármi áron. És azt is ki tudta mondani Jézus Krisztus a kereszten, hogy elvégeztetett. Pontosan tudatában volt a saját küldetésének, ama bizonyos nemes harcnak, ahogyan Pál apostol is nevezi a beteljesedett emberi életet. Biztos vagyok benne, hogy Krisztusnak is hosszú utat, hosszú lelki utat kellett megtennie addig, amíg ezt így ki tudta mondani. Amíg azt tudta mondani, hogy bocsáss meg nekik. Ez nem volt könnyű, nem volt egyszerű. Neki is meg kellett harcolni a maga harcait, de ott a szenvedésben, az Istennel töltött időben eljutott idáig. Eljutott a megbocsátásig. Van tehát értelme a mi emberi szenvedéseinknek is. Van értelme a mi magányos óráinkban megélt szenvedéseinknek. Van értelme a betegségben, a kórházi ágyon eltöltött szenvedéseinknek. Hiszem, hogy Krisztus szenvedései miatt ezeknek igenis van értelme, és van létjogosultsága. Mert mennyi minden történik bennünk, a lelkünkben, a szívünkben, amíg elérünk életünk útjának a végéhez, és eljutunk a célba. Átértékelődnek a dolgok. És Isten Jézus bizalmát igazolta. Igazolta és megpecsételte a feltámadásban. És azt mondta, hogy ez a valóság. Nem az a valóság, ami nagypénteken volt, hogy minden látszat arra mutatott, hogy itt a vég, és nincs tovább. Minden látszat arra mutatott, hogy a halál győzedelmeskedett. De húsvétban az Isten rányomta a dicsőség pecsétjét Jézus Krisztusra, az ő feltámadására, és az ő feltámadása a mi feltámadásunknak is záloga. Isten jelenléte az, ami tud bennünket segíteni, amikor emberek már nem tudnak velünk jönni. Isten jelenléte az, ami értelmet ad a mi szenvedéseinknek. Isten jelenléte az, amelyben közelebb kerülhetünk ő hozzá. Adja meg nekünk a mennyei Atya, hogy legyen nagypénteknek ez az öröme. Amikor átéljük ezt a értünk, miattunk, helyettünk döbbenetet, akkor legyen ott bennünk a húsvét feltámadásának az örömei záloga is, hogy lehetséges nekünk az örök élet Jézus Krisztus szenvedései és feltámadása miatt. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert arra tanítasz bennünket, hogy a szenvedésnek is van értelme. És köszönjük azt, hogy az értelme te vagy. Köszönjük azt, hogy minden, ami történik velünk, amögött téged jó keresnünk. És olyan megnyugtató az a tudat, hogy Jézus is utolsó perceiben a te kezedbe ajánlotta az életét. Urunk, köszönjük azt, hogy mi is nem csak az utolsó perceinkben, de minden egyes pillanatunkban a te kezedbe ajánlhatjuk az életünket. És köszönjük, hogy te halottaiból feltámasztó Isten vagy. Köszönjük azt, hogy mi már a húsvét örömében szemlélhetjük a nagypéntek szenvedéseit. Köszönjük azt, hogy te jelen vagy a mi életünkben, és soha el nem hagysz bennünket. Urunk Istenünk, és ez a biztatás jut eszünkbe akkor, amikor gyászoló szeretteinkre gondolunk. Azokra, akik közelmúltban vagy a távoli múltban elveszítették szeretteiket. Azokra, akik vigasztalhatatlanok emberi módon, de akik felől mégis valahogy nyugodtak lehetünk, hogy te nem hagyod őket el, hanem te magad vigasztalod az emberi szívet, amely a szeretet elvesztésébe talán bele tud szakadni. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy veled teljes az élet. Így kérünk, Urunk, nem csak a gyászolóinkért, hanem minden keresztjén testvérért, közelben és távolban, azokért is, akiket üldöznek, akiknek fizikai szenvedéseket is el kell hordozniuk azért, mert hozzád tartoznak. Urunk, és imádkozunk a gyülekezetünkért. És köszönjük, hogy te a gyülekezetünknek is őrizője vagy és pásztora. Te köszönjük, hogy meg akarod áldani ezt a közösséget, és nap mint nap tapasztalhatjuk a te áldásaidat. Urunk, és imádkozunk a misszióért. Azokért a missziókért, melyben téged akarunk hirdetni, amelyekben nem a saját igazságainkat hangoztatjuk, hanem a megváltó Krisztusról beszélünk. Arról a Krisztusról, aki életeket újít meg. Urunk Istenünk, és imádkozunk ébredésért. Azért, hogy minél többen megismerhessék a te hatalmas, kifejezhetetlen és kimondhatatlan szeretetedet. Urunk, és különösen is kérünk magyar hazánkért, a választásokért, azért, hogy tisztaság legyen, és nem mocskolódás, azért, hogy tisztelni tudjuk egymást emberségünkért, azért, hogy a te akaratod legyen meg, bármi is történik. Így kérünk, hogy légy velünk, légy jelen az úrvacsora közösségében. Kérünk, hogy áld meg ezt az együttlétünket is, és maradj továbbra is szent lelkeddel közöttünk, Jézus Krisztusért. Ámen.
Akik halottak voltatok vétkeitekben és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adós levelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldás, békesség, szolgálatásra.